Köszönjük, hogyha szemedbe nézünk, Jézus, akkor a te tekinteted szerint, a te tekinteted alázatos, és köszönjük, hogy ezt láthatták sokan, és ezt tapasztalhatjuk mi is itt a földi létben. De köszönjük, hogy a te szemed nem csak szerint és alázatos, hanem olyan szem, mely belénk lát, melynek nincs akadálya, e hústestünk, hogy belénk láss, és lássad a mi lelkünket, szívünket, szívünk titkait, állapotát, és mindenét. És köszönjük, hogy te vagy az, aki föl is tudott fedni az ember előtt bűneit, vétkeit, hogy milyenek vagyunk mi valójában, a te jelenlétedben tapasztalhatjuk meg. Köszönjük, hogy te átvizsgálsz bennünket, de nem azért, hogy lesújtsál, hanem hogy segíts rajtunk, hogy elmondd a diagnózist, elmondd a mi lelki betegségeinket, hogy abból gyógyulást adjál számunkra. Köszönjük, hogy egy-egy istentisztelet, egy-egy bibliai alkalom sokszor rámutat vétkeinkre, azért, hogy abból a vétebből meggyógyuljunk, kegyelmet találjunk, helyreálljon a mi életünk. Szeretnénk ezen a mai délutánon is eléd jönni, és megtapasztalni igédnek hatalmát, amely fölhozza mélyről, bemutat bennünket, és köszönjük, hogy oda futhatunk hozzád ma is, te kegyelmes ölelő karodba, és kérhetünk és fohászkodhatunk azért, Urunk, hogy te változtassál meg bennünket. Szükségünk van arra, a te kegyelmedre, és szükségünk van arra, hogy te formáljál, alakítsál, változtasd a mi életünket. Munkálkodj így bennünk ezen a mai alkalmon is. Amen. Példabeszédek könyvéből olvasok a példabeszédek 25. fejezet 28. versét. Egyetlen egy igeverset olvasok tehát. A példabeszédek könyve 25. fejezet 28. versét. Eképpen szól ez a 28. vers. Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma. Ahogyan említettem, délelőtt folyamán az önuralomról lesz szó, és ez másodszor pici korban is megmutatkozik, hogy kinek van önuralma. Iskolában nem egyszer emlékszem arra, amikor kifejezetten rámentek ezekre a gyerekekre, akikről tudták, hogy könnyű felidegesíteni őket, könnyű indulatba hozni őket. Voltak incselkedők, vele incselkedők, és fölbosszantották, gyorsan is ment ez különben, kilépett az zónájából, a medréből általában a gyerek, és nevettek rajta. Hát ez volt a lényeg, hogy incselkedünk vele, és akkor elkezd bennünket kergetni, hát ha lehető, akkor gyorsabbak vagyunk, elfutunk tőle, és jót kacagunk, hogy tiszta vörös a feje. Mert sikerült bepöccenteni ezt a gyermeket, ugye szoktuk is, ezt használtuk is ezt a szót, és ez már az iskolában nem mutatkozik. Hát természetesen, akit így föl lehetett hamar húzni, az tényleg olyan volt, mint a végtelen város. Akinek csak egy dolgot kellett néha úgy megemlíteni, vagy úgy megemlíteni, vagy beszólni neki, már is bepöccent, már is vörös lett a feje, és a többiek nevettek rajta. De most akkor volt a baj, hogyha ez a felidegesített gyerek elkapta azt, aki ugye felidegesítette, mert akkor abból nagy verés volt általában. De akkor is lehet, hogy kárát ő vallotta, mert ha jött a tanár, akkor őt vette elő. És nem érdekelte, hogy mellékes volt a tanárnak az, hogy az másik, akit éppen ver, az felidegesítette. Lényeg az, hogy ő azt látta, hogy az üti, veri, és az büntette meg. Tehát látjuk, hogy sok esetben az emberek ki is használják, már pici korban kihasználható az ilyen fajta ember, az ilyen gyermek, akinek nincs önuralma. Hát felnőtt korban ez még jobban láthatóvá válik, és még rosszabb az ember számára, mert végtelenné válik, mert kilép a sodrából hamar, és aztán saját kárára van. Könnyű bevenni, könnyű bajt okozni számára, mint egy olyan város számára is, aki végeredményben nincsen kőfala, nincsen védelme. Eszembe jutott egy olyan film is, amit én annak idején gyerekkorban nagyon szerettem, meg szerettünk is, az volt a címe ennek a filmnek, hogy Vissza a jövőbe. Ez fiatalon elmentünk, még a moziba is éltem, és amikor bejelentették, hogy majd jön a folytatás, hogy miért nem most jön, mert már annyira megnéznék a másik részét is. És ott volt egy főszereplő, aki mindig bepöccent egyetlen egy szóra, egyetlen egy kis rövid mondatra. Amikor valamire rá akarták venni, és ő nem akarta, akkor csak egyet kellett tőle kérdezni, mi van, nyuszi vagy? És amikor ő ezt meghallotta, akkor onnantól kezdve már ő mégis rávette magát, mert felidegesítette magát, mert bepöccent rajta, elveszítette az önuralmát, és már meggondolatlan dolgot csinált. Majd a sorozat legvégén, az utolsó filmben, annak is a legvégén jut el oda, hogy amikor elmondják, megint kérdezik tőle, hogy nyuszi vagy, akkor végeredményben nem lesz meggondolatlan, nem húzza föl magát, és kiderül abban a filmben, hogy milyen jót tette, mert hogyha mégis fölhúzta volna magát, akkor egy karamboltba ment volna bele. Éppen egy autóversenyzés lett volna éppen akkor. És ott akkor megtanulta azt, hogy tud már uralkodni ezen az érzésén is. Hát mi is tanuljuk meg, mert Isten tanítani akar bennünket, hogy uralkodjunk ezen az érzésünkön, hogy ne könnyen veszítsük el az önuralmunkat, mert saját magunk fogjuk kárát vallani, de meg a környezetünk is. Nézzük meg, hogy milyen rossz következményei vannak annak, amikor az ember elveszíti az önuralmát. És mit tegyünk, hogyha elveszítettük az önuralmunkat, illetve hogyan lehet az embernek uralnia önmagát és az érzéseit. Hát erről lenne szó ezen a mai délutánon. Hát az önuralmunknak a hiánya, annak mindig rossz következménye van, mint itt az igében is olvassuk. Például Saul királyt, ha elővesszük és megvizsgáljuk, akkor ő is könnyen elveszítette az önuralmát. Főleg, hogy a királyságról, az ő uralkodásáról, trónjáról esett szó. Ha valaki már ebben az időszakban megemlítette Dávidnak a nevét, akkor elveszítette már az önuralmát ez a király, és még bajba sodolta a saját családját is. Amikor ilyen helyzetben előkerül Dávid neve, akkor azt olvasok a Bibliában, akkor haragra gerjedt Saul Jonatán ellen, a saját fia ellen, és ezt mondta neki: te romlott és engedetlen fajzat. Jól tudom, hogy te Isai fiát pártolod a maga szégyenére és anyád gyalázatára. Mert még Isai fia él a földön, nem lesz belőled és királyságodból semmi. Azért küldj élt és hozass ide hozzám, mert a halál fia ő. Jonatán azonban így válaszolt apjának, Saulnak: miért kell meghalnia? Mit követett el? Erre Saul feléje dobta a láncsáját, és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jonatán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Úgy elveszítette az önuralmát az apa, hogy gyalázta a saját fiát, és majdnem meg is ölte. Milyen borzalmas, amikor ezt kell látni egy családban, hogy valaki úgy elveszíti az önuralmat, hogy a saját rokonságának megy neki. A saját családjának megy neki. Indulatában, feszültségében, és aztán valaki a saját környezetének megy neki, és sorolhatnám tovább. Tehát nem egy jó dolog, amikor, és káros következményei vannak annak, amikor az ember elveszíti az önuralmát. Vagy ha megint nézünk egy másik királyt, egy nagy király, Nebukadnecárt, aki egy híres király volt, Babilónia királya, és ő is elveszítette könnyen az önuralmát. Amikor meghagyta, hogy hát itt van egy aranyszobor, mindenkinek előtte kell leborulni, majd ha halljátok a sípot, meg a különféle hárpát, meg egyéb zenének a hangját, akkor amikor ezt meghalljátok, az aranyszobor előtt tessék mindenkinek leborulni. Aki ezt nem teszi, az halálfia. És akkor volt három fiatal, akik ők a mindenható Istent imádták, már pedig ők bárványszobor előtt, idegen Isten előtt, nem fognak leborulni. És állva maradtak. Na hát egyből ugye ki lehet gyorsan szőni egy tömegbe, főleg ha Kínában is lenne egy ilyen kapásból, vinnék el fele azt a három embert, aki nem borulna le, Hát őket is elkapták gyorsan, és eltették Nebukadnecárnak, hogy van itt három fiatal, Sadrak, Mésak, Abednégó, akik nem borulnak le. A király adott nekik még egy esélyt. Meg is mondta nekik, hogy na, akkor most megint fogjátok hallani majd a kürtek a szavát, újra fogjátok hallani a zenét, és akkor majd boruljatok le. Mert hát ki, kicsoda menthetne meg kezemből titeket. Hát ők meg olyan nyugodtak voltak, hogy ellent mondtak a királynak, hogy hát van egy Isten, aki még a te kezedből is ki tud menteni bennünket, már pedig mi őt szolgáljuk, és nem fogunk leborulni az arany szobor előtt. Azt olvasok a Bibliában, hogy Nebukadnecár olyan ideges lett, hogy az arca is eltorzult. Látom már ilyen embert, lehet, hogy magunkat is, ha ez éppen akkor talán tükörben néztünk. És eltorzult arccal kijelentette és kihirdette, hogy azt a tüzes kemencét még jobban fűtsék be, mert abba fogja majd bedobni ezeket a fiatalokat. Úgy befűtette, hogy a katonái életébe került, amikor vitték a három fiatalt bedobni ebbe a tüzes kemencébe, a katonák már meg is haltak, ezek a fiatalok meg ott jártak el a tűzben, mert Isten megvédte őket, sőt, még maga Isten is megjelent a tűzben, és nézte is Nebukadnecár, hogy hát ha nem három ember dobtunk be ide, mi oda negyedik ott? Olyan, mint valami Isten. És aztán szépen kihívta őket, azok a tűzből kijöttek, füstösek voltak, mindenük hét volt, és a királynak kénytelen volt elismerni a király, hogy tényleg ez az örök Isten, akiket ezek a fiatalok szolgálják. És szolgálnak. Tehát itt láthatjuk Nebukadnecár életében is, hogy káros következményei lettek. Egy meg itt szégyenült, kettő katonájának az életébe is került, hogy eltorzult az arca, elveszítette az önuralmat érzései fölött, és indulatba jött. Hát mi is lehet, hogy valamikor így befűtjük magunkat. Mikor szokta ezt az ember? Hát mikor csináltad a király? Hát ha ellent mondanak nekünk. Na, akkor aztán úgy befűtjük a magunk kemencéjét. Olyan indulatba tudunk jönni, hogy hogy merted az ember ellent mondani nekem. És akkor föl tudunk háborodni, indulatba tudunk jönni, a családi otthont tüzes kemencévé tudjuk változtatni, és akkor mindenki hagypiruljon benne. Mert most valaki ellent mondott nekünk. Tehát nem egyszer az ember így el tudja veszíteni az önuralmat, és ideges tud lenni. Példabeszédek könyvében olvasok azt is, hogy többet él a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Tehát lehet sikeres, mint Nebukadnecár. Lehet sikeres az ember, mint Saul, mert sikereket éltek el. Lehet, hogy a ranglétszán nem is akármilyen magasságban van egy ember. De elveszíti az önuralmát, azt mondja a Biblia, az nem sokat ér. Mintha nem vagy sikeres, és nem, nincs olyan nagy beosztásod, mégis tudsz uralkodni magadon, az fontosabb ember. Az értékesebb ember. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki város hódít. Az van feljegyezve, hogy Nagy Sándor is nagyon könnyen elveszítette a türelmét, és az önuralmát. Egyszer, amikor egy nagy hódítása után volt, és ünnepelték a győzelmet, az egyik barátja, aki hadvezér is volt az ő hadseregében, berúgott. A pohár fenekére nézett. És részegen elkezdte gúnyolni Nagy Sándort. Hát nem tudta, hogy mit beszél. Nagy Sándor olyan ideges lett, hogy fogott egy láncsát, és feléje dobta, hogy megrémítse őt. Igen, nem csak, hogy a láncsa nem mellé ment, meg nem a lábába fúródott, hanem totál teribe kapta gyerekkori barátját, hadvezérét, aki abban a minutumban szörnyet halt. Nagy Sándor, amikor ezt látta, hogy mit tett, földre rogyott, kihúzta a láncsát utána barátjából, és ő maga akart beledőlni. Úgy fogták vissza a katonái. Több napig nem evett, siránkozott, hogy milyen bolond volt ő, aki ilyet tett az ő barátjával. Hogy az ő meggondolatlan szavait, amit részegen mondott, úgy feltükítették, hogy ő képes volt megölni ezért. Úgy kellett vigasztani, úgy kellett a hadvezért bátorítani. Látjátok, hogy milyen butaságot tud tenni az ember akkor, amikor elveszíti önuralmát. Nem gondolkodik, elborul az agya, és olyan károkat tud csinálni másokban is, meg aztán önmagában is, amelyet utána nap, mint nap után is nehezen hever ki. Mert talán még nehezen is bocsátja meg az ember saját magának a szabint. Tehát többet él a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki város hódít. Aztán azt is látjuk a Szentírásból, hogy maga ez az önuralomnak az elvesztése, ez ragadós. Ez ragadni tud. Egyik emberről a másikra. Egyik kijön a sodrából, a másikat is ki tudja hozni. Időkérdése. Ezért azt mondja a Szentírás, ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Tehát amikor az ember egy ilyen emberrel barátkodik, és vele jár ezzel a heves természetűvel, önuralmát nem gyakorló emberrel, akkor van esélye, hogy te is elveszíted minél hamarabb az önuralmadat, és egyre jobban te is olyanná válsz, mint a barátod. Nagyon érdekes. Természetesen mondhatjuk azt, hogy bennünket Isten meg tud oltalmazni, meg ugyanúgy szeretni kell ezeket az embereket is, akik heveskedőek, és nem azt mondom, hogy tessék akkor elkerülni ezeket az embereket, mert szeretni kell őket is. De minden esetre azt árulja a Szentírás, hogy ragadós. És hogy mondjak el erre egy példát, egy bibliai példát. Efézusban valami hasonló történt. Amikor Pál bement ebbe a városba, hirdette az evangéliumot, és volt ott egy Demeter nevezetű ötvös, aki meghallotta azt, hogy Pál bizonságtételére milyen sok ember megtér, és hogy Pál bizonságtételére az emberek elfordulnak a bálványistentől, és oda fordulnak az örökkévaló Istennek. Hát akkor mi lesz az én pénzkeresésemmel? Hát én ötvös ember vagyok, én bálványokat készítek. Az Artemisnak. Hát mi lesz itt? Összehívta a mester embereket, az ötvösöket, akik ugyanúgy benne voltak ebben, és föllázította, föltüzelte ezeket az embereket, Pálék ellen. Aztán ezek tovább tüzelték a tömeget, végül pedig már egész nagy csőcselék kezdett menni az ottani színházba, megragadva Pálék munkatársait, és oda hajult az egész, és ez nagyon érdekes, amit a Szentírás itt leír, hogy egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani mintegy két órán át, nagy az efézusi Artemis. Hát normálisak lettek ezek az emberek? Két óráig üvöltik. Két óra hosszán keresztül ugyanazt. Hát ezek bebolyóztak. Ha így kívülről nézte volna valaki, hát ezeknek elment az eszük. És hogy kezdődött az egész? Egy Demeter nevezetű ember feltüzelte a messer embereket, azok meg a tömeget, és ezzel belőle. Majd a város jegyzője volt olyan bölcs, aki lenyugtatta ezt a nagy sokasságot, ehhez kellett aztán egy bölcsesség. Végül hazament a nagy csőcselék. Hát valami hasonló van a sztrájkoknál, nem? Békés szándékkal próbálják összehívni, aztán azért azon csak van olyan felszólaló ott a sztrájkolók között, aki azért adja a lendületet, meg az önuralmát el is veszított a mikrofonnál. És ez ragadós, mert ráragadt több ember, az végül abból a sztrájkból végül rombolás, törés, zúzás lesz, hogy a rendőrségnek kell kijönnie. Pedig hát nem így jelentették be, hogy majd törni, zúzni, és mindent fogunk kiértsenelni. Tehát látjátok azt, hogy az önuralom elvesztésében bizony látszik az, hogy átragadhat a másik emberre, és átragadhat a feleségedre, átragadhat a férjedre, átragadhat a gyerekedre, mert mi föl tudjuk tüzelni a mi családunkat is. És lángba tudjuk borítani. És lehet, hogy nem két óra hosszán keresztül ugyanazt fogjuk fújni, de hogy ugyanazt a témát fogjuk fújni idegesen, az biztos. És akkor kontra erre, arra, és akkor arról szól két óra hosszán keresztül az egész család élet, hogy felmérgeltük magunkat valami miatt. És csak arról megy a téma. Egyre hangosabban, vagy egyre indulatosabban, vagy egyre hevesebben. Tehát tényleg ragadós tud lenni, és károkat tud okozni itt Efézusban is, családban is, életünkben is, küldetünkben is, amikor elveszítjük a mi önuralmunkat. Na de hát mit tegyünk, ha elveszítettünk egy önuralmat, a saját érzéseink fölött való uralmat? Hát valami hasonlót, mint Leonardo da Vinci, aki egyszer a vacsora, az utolsó vacsora című festményén dolgozott, és ahogyan dolgozott, kezdett rátérni Krisztus arcának a megfestésére. De akkor úgy megharagudott az ő munkatársára, aki ott volt mellettem és segéd, hogy elzavarta idegesen, kilépett az önuralmából, és elküldte meleg éghajlatra. És utána próbálta visszatérve a festményhez befejezni Krisztus arcát. De akárhogyan is próbálta volna, érezte, hogy úgy elrontja, mint annak a rendje. Olyan ideges volt, olyan feszült volt, hogy elküldte az ő munkatársának, hogy meg is bántotta, már bántotta ez is őt, hogy nem bírt oda nyúlni igazán, mert tudta, hogy ebből csak rontás lesz. Letette az ecsetét, utána ment a munkatársának, bocsánatot kért tőle, rendezték, az megbocsátott, lehiggadt a nagy művész, és visszatért, és szépen befejezte Krisztus arcát. Hát a mi életünkben is valami hasonlót kell. Tehát ahhoz, hogy Krisztus arca kiábrázolódjék a te életedben is, meg az én életemben is, ahhoz az kell, hogy lehiggadok, békére jutok, ha kell, akkor bocsánatot kérek, akik megbántottam, az Istentől is bocsánatot kérek, rendezem, amit rendeznem kell, és utána már láthatóvá válhat Isten tulajdonsága életedben, életemben. Nem egyszer mondta nekem Isten, amikor így kijöttem, kiléptem az önuralomból, nem tudtam igazán jól uralkodni magamon, és bosszankodtam, nem egyszer mondta nekem Isten ezt az igeverset, amit a Zsoltárok könyvében van leírva: légy csendben, és válj az óra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést. Ne légy indulatos, mert az csak rosszabb. Ez sokszor hatott nálam, és segített abban, hogy hát Csaba, hát olyan butaságot csinálsz. Mit heveskedsz? Mit bosszankodsz? Lecsendesülnöd Isten jelenlétében, elmondani neki, ami talán fölhúzna, vagy kihúzna a sodromból, és már is valaki uralkodik fölöttem. Nem az érzelem, nem az az indulat, hanem mindenható Isten. Amikor az ember így le tud csendesedni Isten jelenlétében, és neki tudja elmondani, akkor éri át az ember azt, hogy van ön uralma, mert valaki már elkezdett uralkodni. A békesség fejedelme, annak, akinek átadtam azt a problémámat, az uralkodik fölöttem. És békességben tud megtartani. És amikor az ember ezt nem teszi, nem vár az óra csendben, nem fordul oda hozzá, akkor könnyebben ki tudunk jönni a sodrumból, indulatba tudunk jönni, és hát itt is így az ige, felesleges, csak rosszabb. Csak rosszabb is mindez. A heveskedés, a bosszankodás, tégy le a haragról, hagyd a heveskedés, ne légy indulatos, mert az csak rosszabb is. Tehát Isten tud bennünket megnyugtatni, úgyhogy mielőtt bármit érzel, hogy kezd emelkedni benned a pumpa, az indulat, jöjj az Isten elé, csendesedj el ő előtte, és tapasztald meg, hogy neki hatalma van arra, hogy hatalma legyen azon a problémán, és a te érzéseiden is. És ha talán vétkeztél is, mint ahogyan a mester is vétkezett itt, mesterművész, akkor is jöhetünk ő hozzá, ki kész bocsánatát adni, kész lehiggasztani bennünket, békességre juttatni akkor is, hogy abba hagyjuk már végre, megvalva bűneinket, átélve az ő kegyelmét. Tehát Isten meg tud akadályoztatni bennünket abban, hogy túllépjünk és túlságosan heveskedjünk. Olyan szép példa a Szentírásban Dávidnak az esete. Amikor Dávid még bujkált Saul király elől, aki üldözte, és aztán ez a Dávid, még amikor nem volt király, így bujkálva egyszer csak ott termett nem messze Nábál mellett, a pásztorai mellett. És Nábál egy gazdag ember volt, akiről azt írja a Biblia, hogy gazdag volt, de ostoba, hogy ennek a pásztorait védte Dávid, meg a nyájat is védte, a juhokat, és amikor eljött az az idő, hogy Nábál a juhait nyírta, akkor úgy gondolta Dávid, hogy hát én nagy szíveséget tettem ennek az embernek, elküldöm az én embereimet, hát hadd nekik valamit. És Dávid elküldte, Nábál meghallotta, kigúnyolta Dávidot, rosszul fogadta Dávid embereit, és megszégyenítve visszaküldte. Mi történt Dáviddal? Kijött az sodrából. Elveszítette az önuralmát. Azt mondta 400 emberének, kaldott föl. Megyünk, és még a kutyát sem hagyjuk életben. Kinyírunk ott mindenkit. Mert ezt csinálta Nábál. Így megsértett engem Nábál. Fölpattantak a lóra, és irány Nábál felülete. Igen, nem csak, hogy amikor Nábál ilyeneket mondott, akkor Nábál szolgája is ott volt. És látta azt, hogy hogy viselkedett Nábál, az ostoba ura, Dávid embereivel. Ezért gyorsan ez a szolga oda ment az okos feleségéhez, mert neki volt egy okos felesége Nábálnak, Abigail, és elmondta neki, hogy hát figyelj már, mit csinált a te féljed, ebből csak baj lesz. Ha Dávid fölkapja a vizet, akkor itt jön, és még bennünket itt lengér. Úgyhogy gyorsan Abigail, amikor ezt meghallotta, akkor hívta a szolgákat, gyorsan összeszedett sok-sok mindent, ajándékot, és sietett gyorsan Dávid elé, hogy baj ne legyen. És olyan bölcsességgel megáldotta Isten ezt az asszonyt, olyan alázatosan szólítja meg Dávidot, amikor találkozik vele, olyan kegyelmesen fordul felé, és olyan szeretettel is szeliden, hogy Dávidnak a haragja elillad. Észhez téríti ezt a Dávidot, ez az Abigail, hogy nem teszi jól, hogyha itt most indulatára hagyatkozik. Ezt mondja Dávid után, amikor meghallgatja Abigailt. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy elén küldött most téged. Áldott a te okosságod, és áldott vagy te magad is. Mert megakadályoztál ma a vérontásban, és abban, hogy magam segítsek magamon. Bizony az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, aki visszatartott attól, hogy rosszat tegyek veled, ha nem siessz és nem jössz elém, akkor reggelre még egy kutyája sem maradt volna Nábának. Azután átvette Dávid az asszony kezéből, amit hozott, és azt mondta neki, menj haza békességgel, lásd, hallgattam szavadra, és megbocsátottam. Látjátok, hogy milyen fontos az, hogyha az ember kijön az önuralmából, legyen egy olyan ember, aki visszahúzza. De jó, hogyha így tud működni egy házasság. Hogy az egyik kijön, a másik meg nem sófol még rá, most akkor 2 óra hosszán keresztül csak az indulat van a lakásban, hanem van egy okos feleség, van egy okos férj éppen abban a pillanatban, és visszarántja a másikat. Alázattal, szeretettel megszólítva, visszahúzza a másikat a helyveselésben. De jó, hogyha így viselkedünk, mint kint a világban is. Egy munkahelyen is, hogy tudunk nyugtatni embereket, hogy ne heveskedjen, ne indulatoskodjon, nem pedig még mi is esetleg fűtjük ott a parazsot alatta. Tehát mennyire fontos, hogy mi hogyan viselkedünk. És Isten azt akarja, hogy valami Abigail féleséggel, és Abigail alázattal, szeretettel tudjunk az emberek felé hatni, mert látjátok, vissza lehet téríteni az embert az ödölomba. Okos embereket, mint azért Dávid azért okos ember volt, vissza lehetett húzni. Egy-egy jó szóval, egy-egy kedvességgel, alázatos megszólalással vissza lehet téríteni. De amikor mi is még aztán olajat öntünk a tűzre, amikor nem egyszer teszünk ilyet, akkor nem lehet. Ha feléd is valaki rád akar rontani, mert itt ez történt, hogy Abigailra is rárontott volna Dávid. Milyen jó, hogyha te így tudsz válaszolni. Nem jössz ki az önuralomból, önuralmad van, és még a másikat is vissza tudod téríteni. Olyan szép példád a Szentírásban, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk, mint Abigail tette. És legyünk ilyen emberi. A másik pedig, hogy legyünk olyan emberek, akik hallgatunk az ilyen emberekre. Akik készek vagyunk visszatéríteni, visszajönni a heveskedésünkből, és megnyugodni egy-egy mondatra, egy-egy alázatos kijelentésre. Isten segít ebben nekünk, hiszen őt sose tudták kihozni a sodrából, Jézust, pedig különféle rafinált módon próbálták meg a farizeusok, írástudók, szadduceusok, rafinált kérdéssel csőbe húz, és ezért tudta, mégsem idegeskedett, alázatban tudott lenni, alázattal tudott válaszolni, és szeretettel tudott fordulni az emberek felé, és fordul feléd is. És ha ez a Isten, ez a Jézus a te szíved királya, ő van a te életedben, akkor ő tud uralkodni érzéseiden is, indulataidon is, ő tud békességet teremteni háborgó szívedben, csak jöjj hozzá, engedd, hogy ő éljen benned. Mint ugyan Pál írja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Élj ezzel a Jézussal, aki meg tud nyugtatni téged, ő tud igazán visszahúzni, ha heveskedel, ha indulatos vagy, ha ő hozzájössz, lecsillapítja szívedet, érzéseidet, és kész leszel arra, hogy mások életében is te tudjál úgy lenni, mint Abigail Dávid felé. Tud lecsendesteni a háborgó szívű embereket. Isten segítsen ebben, hogy Istenhez járulva, Isten kérve, Istennél elcsendesedve élj meg azt, hogy ő tud uralkodni érzéseink felett, és ezáltal mi is tudunk uralkodni érzéseink felett. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy láthattuk ebben a történetekben is, hogy az ember mennyire könnyen el tudja veszíteni önuralmát, mennyire felül tud kerekedni az indulat, a heveskedés, a bosszankodás az emberen, mert olyan gyengék, erőtlenek vagyunk, hogy nem bírjuk sokszor uralni, és elengedjük indulatainkat, érzéseinket, és azok felkorbácsolják szívünket, károkat okoznak mi bennünk is, másokban is. Elveszítjük a fejünket. Köszönjük, hogy te soha nem tettél ilyet, és soha nem veszítetted el. Mert te erős vagy. Erős vagy arra, hogy kordálba tartsad érzéseidet is, indulataidat is. És tökéletesen megélted itt a Földön az életet, bemutatva nekünk. És áldunk azért, hogy téged hívhatunk életünkbe, szívünkbe. Mert te vagy képes csak arra, hogy lecsendesedjen a mi szívünk. Te vagy képes arra, hogy indulatainkat lecsendesítsd. Te vagy képes arra, hogy uralt mindazt, ami bennünk van és bennünk zajlik. És te vagy egyedül, aki békességet, nyugalmat tudsz nekünk adni. Ezért hozzád jövünk, nem szeretnénk végtelenek lenni, hanem a te oltalmadban szeretnénk lenni. A te védelmedben. Nem akarunk olyan város lenni, melynek nincs kőfala, hanem szeretnénk olyan emberek lenni, akiknek van nagy oltalma, van kőfala, van kősziklája, és ez te vagy. Egyedül te vagy. Szeretnénk benned elrejtőzni, védelmet találni. Segíts, hogy odafussunk, amikor indulataink kezdenek felgeljedni, kezdenek felgeljeni bosszankodásunk is, hogy tudjunk benned elcsendesedve átélni azt, hogy te tudod uralkodni e fölött is. Te tudod lecsendesíteni teljesen szívünket. És köszönjük, hogy hozhatjuk vétkeinket is, bűneinket is, bosszankodásainkat, heveskedéseinket, meggondolatlan mondatainkat, amelyeket így ejtettünk ki, hogy Urunk, bocsáss meg nekünk, töröld el, és erősíts meg bennünket, hogy a te uralmad alatt élhessük életünket. Amen. Amen.